Tisztelt hallgatóink! A következő műsorban Szabó M. Gyula kutatóprofesszor előadásának egy hosszabb részlete hangzik el, amelynek címe az élet lehetőségei. Milyen elképzelések alkotják a mai tudományos diskurzust a Földön kívüli életről? Van-e és volt-e valaha a filozófiai síkon túl lehetőség egy másik értelmes faj feltárására? Az előadásból megtudhatjuk, hogy a csillagászat milyen tudományos bizonyítékokkal igyekszik indokolni, hogy talán nem is mi vagyunk az uralkodók ebben a galaxisban. Az előadás egésze attól elválaszthatatlan vizuális elemekkel rendelkezik, ezért annak egy hosszabb részletét közöljük. A teljes előadás megtekinthető az EPER Rádió honlapján beágyazott linken keresztül, az ELTE Gotthard Asztrofizikai Obszervatórium Facebook oldalán.
Jó estét kívánok! A mai előadás kiválóan kapcsolódik a múlt héten láthatott előadáshoz. Ugye múlt héten Kovács József beszélt a Kapcsolat című film kapcsán. A Kapcsolat című filmmel kapcsolatban borzasztó poént sikerült lecsapnom mindjárt az elején. Tehát nem mondom még egyszer, arról, hogy hogyan tudunk kapcsolatba lépni más intelligenciákkal, már föltéve, hogy azok léteznek. És ezzel kapcsolatban megfigyelhettük, illetve hát megismerkedhettünk azokkal a dolgokkal, amik ebben az előadásban is nagyon szépen passzolnának, a Drake egyenlet, kommunikációs lehetőségek, eddigi kommunikációnk, esetleges földön kívüli intelligens, civilizált formákkal, ha ők léteznek, és hát ez Józsi előadásában olyan szépen szerepelt, hogy kicsit átalakítottam ezt a mai alkalomra szánt előadást az elejéről. Tehát ténylegesen direktben arra fókuszálva az élet lehetőségei, hogyan, milyen módon tudnak különböző életformák kialakulni a világegyetemben, elsősorban erről szeretnék majd beszélni. Ugye mi a kérdés, amiről beszélni akarunk ma? Sokféleképpen kérdezhetjük, létezik-e életforma a világegyetemben, léteznek-e intelligens lények a világegyetemben, léteznek-e kommunikáló civilizációk a világegyetemben. Ezek közül a legutóbbi, léteznek-e kommunikáló civilizációk a világegyetemben, az tulajdonképpen egy érthető, exakt kérdés. Az első, nem az, ami föl van írva, hanem amit mondtam, hogy létezik-e az életnek valamilyen formája a világegyetemben a naprendszeren kívül, vagy akár a Földön kívül. Én most úgy, hogy nem mi vittük oda. Ez már egy kicsit hát olyan, mint a hal, ami kiugrik az ember kezéből. Tehát amikor az életet keressük, akkor először meg kell mondanunk, hogy mit értünk az alatt, hogy élet, tehát mit keresünk valójában. De a központi kérdés, ami mindenkit érdekel, az, hogy egyedül vagyunk a világegyetemben, vagy nem vagyunk egyedül a világ. Akárhány féleképpen rákérdezünk erre, tudományosan jobban megragadható kérdéseken keresztül is, mindig ez érdekel minket, a lelkünk mélyén a legjobban, egyedül vagy nem egyedül. És ezt kellene valamilyen módon hát eldönteni. Nem itt és most, de dolgoznánk ezen. És hát ebben a formában föltéve a kérdést, mindjárt szembesülünk bizonyos nehézségekkel, ami szándékos. Azért ebbe a formába tettem, szerepel itt ez a kérdés, hogy szembesüljünk ezekkel a nehézségekkel. Ugye egyedül vagyunk, természettudományosan eldönthető kérdése ez. A tudomány módszertana előadáson, még legutóbb a moziban, beszéltünk arról, hogy egy tudományos kérdésnek milyen alapvető kritériumoknak kell eleget tennie, legyen világos, legyen kísérletileg valamilyen módon megfigyelhető, ellenőrizhető, adott esetben falszifikálható. Egyedül vagyunk-e? Mit értünk az alatt, hogy egyedül? Értelemszerűen ez nem egy természettudományos igényességgel tekintve nem egy világos kérdés. Tehát nem erre a kérdésre keresnek választ a természetnek a kutatói, megfigyelői, de csomó olyan apró kérdésre igen, ami ezzel a nagy kérdéssel összefügg, és lényegében ezekről az apróságokról fog szólni az előadás. Másik oldalról, amikor beszélgetünk róla, akár egymás közt, akár egy tévében, egy beszélgetős műsorban, egyedül vagyunk ki a Világegyetemben, valójában ott filozófiai mélységű és filozófiai játékszabályok szerint zajló beszélgetésekről van szó. Ugye, mi az egyedül? Hogyan lehet azt igazolni, vagy hogyan lehet azt cáfolni, hogy egyedül vagyunk-e a Világegyetemben? Hát valójában ez egy nagyon érdekes természetű kérdés. Ugye, ha nem vagyunk egyedül a Világegyetemben, bármit is értünk az alatt, hogy egyedül, tehát a saját definíciónk szerint nem vagyunk egyedül a Világegyetemben, egyszer eljön egy olyan pillanat, amikor ezt fölismerjük egy kísérlettel, egy megfigyeléssel, és onnantól kezdve a kérdés végérvényesen eldőlt. Hát ez ideális eset lenne, mert nyilván vitatni fogják ezt még 50 éven keresztül, de mégiscsak valamiképpen egy ilyen természete van. Eljutunk valameddig, és akkor eldöntöttük, hogy nem vagyunk egyedül. De mi van, ha egyedül vagyunk? Igazolható-e a kérdésnek a negatív kimenete, tehát elvégezhető-e olyan kísérlet a Világegyetemben, ami arra világít rá, hogy egyedül vagyunk akkor, amikor egyébként tényleg egyedül lennénk? Értelemszerűen nem. És ezért ez a kérdés valójában még a filozófia játékszabályait is áthágja. Hát ez egy olyan mértékben egyrészt borzasztóan izgalmas, és kell róla beszélnünk, azért beszélünk róla. Bárki, aki hozzánk jön a csoportban, mindig van valaki, aki megkérdezi, hogy egyedül vagyunk-e a Világegyetemben, vagy ehhez hasonló kérdés. Tehát mindenképpen kell róla beszélnünk, de lássuk mindjárt az elején, hogy ez egy nagyon nehezen megfogható kérdés. És hát értelemszerűen kétféle kimenete lehetség. Ha tudnánk, hogy mi a válasz, mint ahogy nem tudjuk, kétféle válasz közül választhatnánk, nem vagyunk egyedül, tehát valamilyen módon vannak társaink a Világegyetemben. Általában ebben az irányban szoktak érvelni a előadásban is elmondandók alapján a kutatók és az informált laikusok is. Tehát miért mondjuk azt, hogy valószínűleg nem vagyunk egyedül a Világegyetemben? Ugyanakkor, ha megnézzük ennek a mélyén lévő legfontosabb két érvet, vagy hármat, mondjuk kettőt, a legfontosabb két érv az, ami itt szerepel. Egyrészt mindig elhangzik, hogy bármilyen kicsi az esélye lokálisan egy bolygón, egy életforma létrejöttének, olyan óriási nagy a Világegyetem, bár csak a mi galaxisunk is óriási nagy, tényleg óriási nagy, és ahhoz képest a Világegyetem is micsoda óriási nagy, tényleg óriási nagy. Februárban a legelső előadásunkon gyorsan végig néztük ezeket a léptékeket, de tényleg óriási nagy a Világegyetem. Bármilyen kicsi az esélye, hogy lokálisan létrejöjjön egy életforma valahol, ebben az óriási, majdnem végtelen Világegyetemben a legkisebb esélyű lehetőségek is meg fognak valósulni. Tehát nem vagyunk egyedül a Világegyetemben. Azért érezzük, hogy ez az érv egy picit sánta, ugye a mélyén egy olyasmi érvelés van, hogy akármilyen kis számhoz, mondanak nekem egy akármilyen kis számot, tudok mondani egy elég nagy számot ahhoz, hogy a szorzat már legalább néhány legyen. De nem biztos, a Világegyetem óriási kérdés az, hogy elég nagy-e ahhoz, hogy létrejöjjön mondjuk egy intelligens civilizáció a korlátozott időtartama és a majdnem végtelen terjedelmén belül. A másik kérdéskör, hogy a kopernikuszi elvnek érvényesülnie kell. Tehát a Föld a Világegyetemben semmilyen tekintetben nem kitüntetett helyzetű égitest. Mi, mint földi megfigyelők, semmilyen tekintetben nem vagyunk kitüntetett helyzetben, ezért nyilvánvaló, hogy van olyan része a világnak, ami a miénkhez teljesen hasonló. Ugye a kopernikuszi elv, fogunk róla beszélni, működött csomószor szerencsés módon az évszázadok során, amikor nem tartottuk be a kopernikuszi elvet, nem tiszteltük a kopernikuszi elvet, mindig megütöttük a bokánkat. Ugyanakkor a kopernikuszi elv is tulajdonképpen egy filozófiai argumentum. És a harmadik dolog, ami miatt a nem, tehát nem vagyunk egyedül, lehetnek még, vannak még más intelligens formák a világegyetemben, emellett szoktunk érvelni, az egy belső érzés. Ugye azt látjuk, arról lehetünk meggyőződve, hogy ha vannak még más lények idegen bolygón, akikkel mondjuk tudunk kommunikálni, az egy izgalmas és pozitív perspektíva lenne. Sokkal-sokkal színesebb, mint annak a rideg magánya, hogy itt ülünk ebbe az óriási galaxisba, ennek az óriási univerzumnak valahol a nem közepén, a galaxisnak sem a közepén, ugye a kopernikuszi elvet tiszteljük, szóval itt ülünk ebbe az óriási izében egyedül, ami egy lelombozó perspektíva lenne. Tehát ez a többségi vélemény, ez tulajdonképpen a legtöbb csillagásznak, én úgy gondolom, nagyon kevés az ábra, meggyőződése. A másik lehetőség mellett kevésbé szoktak síkra szállni. Itt egy kicsit próbálnám kiegyensúlyozni ezt a kettőt, nem azért, mert nekem bármelyik irányba lenne preferenciám, igazából ilyen értelemben, hogy preferenciám van, hogy legyen vagy ne legyen, tényekkel szemben ne legyen az embernek preferenciája, nincs, de erre is világítsunk rá. Tehát az, hogy a világegyetem az valójában egy véges dolog, az hát egy korlátja lehet annak, hogy kialakuljanak más intelligens civilizációk. Azt alátámasztja az is, hogy kommunikálnánk velük 60 éve, és még senki nem válaszolt. Csörgetjük a telefont, és nem veszik föl. Ugyanakkor itt meg fölvethető, hogy nem biztos, hogy csak a mi világegyetemünkből kell kiindulni. Vannak olyan elképzelések, ami a mi világegyetemünket egy nagy multiverzum komplexum egyik részének képzeli el, és adott esetben ebbe a multiverzum komplexumban akár még egyszer előfordulhat egy nagyon hasonló világ, mint a miénk, amiben ugyanolyan módon, ahogy itt megjelentek az emberek a Földön, majd az ott lévő Földön is megjelennek az emberek. Ez egy kicsit determinisztikusan hangzik, de ennyire determinisztikus változatban is fölmerül, tehát fölírják a világ összes atomjának a lehetséges kvantumállapotait, és kiszámolják, hogy hány darab világegyetem legyen a multiverzumban ahhoz, hogy legyen két hasonló. És ha nagyságrendileg ennyi világegyetemből tényleg áll a multiverzum, nagyon nagy szám, ha nagyságrendileg tényleg ennyi világegyetemből áll a multiverzum, akkor nem kell aggódni amiatt, hogy a világegyetem nem eléggé végtelen, mert valahol létezik a mi exakt kópiánk. Hát a multiverzum elméletnek nyilván kísérleti megfigyelései nincsenek, tehát ezt observációs asztrofizika szempontjából egy kicsit zárójelbe tehetjük. Még egy másik lehetőség, hogy erről is beszélt Kovács József az elmúlt alkalommal, adott esetben vannak más galaxisokban olyan civilizációk, akik tudnának velünk kommunikálni, de az időskála miatt nem fogunk velük soha kapcsolatba kerülni gyakorlatilag. Tehát a legközelebbi jól fejlett galaxis, az Andromeda galaxis 2 millió fényévre van tőlünk, egy üzenetváltás 4 millió év lenne. Mi volt a Földön 4 millió évvel ezelőtt? Ugye néhány Australopithecus üldözte egymást. Most elküldjük a jelet, esetleg válaszolnak is rá, mi lesz a Földön 4 millió év múlva, könnyen lehet, hogy néhány Australopithecus fogja üldözni egymást. Tehát ilyen módon az egyedül vagyunk kérdésre egy pessimista válasz, vállaljuk fel ennek a pessimizmusát, hogy ha nagyon kicsi a kommunikáló civilizáció létrejöttének a valószínűsége a világegyetemben, lehet, hogy 1000 számra vannak kommunikációk, lehet, hogy milliárd számra vannak kommunikáló civilizációk a világegyetemben, de olyan rohadt nagy a világegyetem, ha olyan keveset élünk a fény sebességéhez képest, hogy nem fogunk tudni velük kapcsolatba kerülni. Ez esetben hiába vannak milliárd számra kommunikáló civilizációk véletlenszerűen elosztva a világegyetemben, gyakorlatilag egyedül leszünk benne. Azt kell mondanunk, hogy gyakorlatilag egyedül vagyunk. Ez egy szomorú perspektíva, azt szokták mondani, hogy ez egy sivár és szomorú perspektíva, hiszen nincsen további kutatási lehetőség, akkor, hogy tehát, ha találkozunk valakivel, tudunk beszélgetni, ha nem találkozunk senkivel, akkor meg ülünk magunkban a sarokban. Ez lelombozna esetleg minket, nyilván a tények erről nem vesznek tudomást, akár a bal oszlop, akár a jobb oszlop hát valósult meg valójában. No de, nézzük meg, hogy korábban mit gondoltak az emberek, erről az emberiség, arról a kérdésről, hogy egyedül vagyunk-e. Mi az előadásokat úgy szokták kezdeni, hogy már a régi görögök is. Ugye már a régi görögök, amikor természettudományról van szó, akkor hát valamelyik görög természettudóshoz, Archimédészhez, Hipparchoszhoz, Euklidészhez, vagy Arisztotelészhez vezetnek vissza minket a szálak. Ugye Arisztotelész volt az a összefoglaló filozófus a klasszikus görög korban, akinek a munkája az európai középkor gondolkodásmódját is meghatározta, úgy körülbelül a 15. századig. Na, Arisztotelész a Metafizika című gyűjteményben fogalmaz meg nagyon fontos dolgokat azzal kapcsolatban, hogy egyedül vagyunk-e a világegyetemben. Az Arisztotelész Metafizika nem egy egységes könyv, ez egy csomó jegyzet. Különböző témákban, amik egymáshoz lettek szerkesztve a első század közepe idején, tehát Arisztotelész halála után, mintegy 500 évvel, a munkáit, bővebb, töredékben lévő vázlatos munkáit egybe kompilálták. És ez a Metafizika című gyűjtemény. A metafizikához és Arisztotelész egyéb, és például Ptolemaiosz, a geocentrikus világkép összefoglaló bemutatójának a munkáihoz is számos kommentár keletkezett a középkor során. Először a görög világ letűntével, hát Európában, illetve a európai civilizáció területén többé-kevésbé feledésbe merült, ám de az arabok felfedezték maguknak az iszlám középkor, és csomószor kommentálták, majd hogy nem újraírták, értelmezve bemutatták Arisztotelész munkáit. És ez így jutott el Európába, mégpedig hát az iszlám iskolákkal, iszlám tudománnyal létrejövő európai kapcsolatokon keresztül. És a skolasztika idején Európában nagyon megszerették Arisztotelészt, akkoriban ténylegesen a legnagyra törőbb összefoglalása volt arról, amit tudnunk kell a világról, és beleépítették az egész ismeret toronyba, abba az óriási felépítménybe, ahol a skolasztika, a természetet, a tudományt, a művészetet, a költészetet, a történelmet, a teológiát és mi egyebet egy darab nagy monumentális építménybe kívánt egyben látni. Ebbe beépült Arisztotelész, és ezért aztán ott dekkolt az elkövetkező 300 évig még, egész addig, amíg a kísérleti tudományok, bizonyos megfigyelések ezt az egész skolasztikus épületet megrepesztették, és utána hát az újkori tudomány jött létre. Na, mit mondott Arisztotelész arról, hogy egyedül vagyunk-e? Arisztotelész elképzelésében és az ókori görög csillagászati elképzelésben a világnak van egy sajátos szerkezete. A világ közepén foglal helyet a Föld, és rajta az emberiség. Ezt látjuk ezen az ábrán. És azok az égi testek, amiket mozogni látunk az égen, a Hold, Nap, Merkur, Vénusz, Föld, Mars, Jupiter és Szaturnusz, ezek az égi testek különböző szférákon keringenek ebben a geocentrikus világképben a Föld körül. És a bolygók szféráján túl következik egy firmamentum nevű szféra, aminek a neve is olyasmit jelent, hogy az egy szilárd anyagból álló valami, egy éggömb, amin nem lehet átjutnunk nekünk, anyagi létezőknek, halandóknak, és e fölött az első mozgatónak a szférája helyezkedik el. Hogy az első mozgató hogyan kerül a képbe, azt most hadd ne fejtsem ki. Minden esetre Arisztotelésznél az első mozgató, ahogy fölmerült a skolasztika, mindjárt az Istent látta az első mozgató mögött, tehát aki mindennek az oka és mindennek a létesítője, ami történik a világban, a firmamentumon túl az első mozgatót találjuk, és vége van. Na most ebből következőleg, mivel csak a Föld az a hely, ami az emberiség számára fenn van tartva, nyilvánvalóan egyedül vagyunk, Arisztotelész szerint, sőt, föl sem merülhet az a kérdés, hogy van-e máshol Föld, meg máshol emberiség, mert ebbe az elképzelésbe ezt nem lehet elhelyezni. Na, ugorjunk egy nagyot, Kopernikuszhoz, aki itt jobbra látszik, ugye ő volt, aki hát nem először, de először olyan módon, hogy ez átvitte a tudománynak a masszív falát, kidobta a geocentrizmust a világképek közül, és a világegyetem középpontjába a napot helyezte. Tehát egy heliocentrikus világképet, heliocentrikus naprendszert hozott létre. És akkor Kopernikuszhoz képest, és ugorjunk még a 20. század közepéig, Hermann Bondájhoz, aki megfogalmazott egy elvet, amiről már beszéltünk, és kopernikuszi elvnek nevezte el. A kopernikuszi elv, illetve a Hermann Bondáj féle elv azt fogalmazza meg, hogy a földi világot minden szempontból tipikusnak kell elképzelnünk. Sőt, a naprendszerünket is minden szempontból tipikusnak kell elképzelnünk, és a galaxisunkat is minden szempontból tipikusnak kell elképzelnünk. Tehát úgy épül fel a világegyetem, hogy se a mi galaxisunk nincs kitüntetett helyen, se a mi napunk nincs kitüntetett helyen, se a földünk nincs kitüntetett helyen. És hát abban az esetben, hogyha ugye a Föld semmilyen módon nem kivételezett része a világegyetemnek, nyilván ugyanazok a természeti folyamatok alakítják ki a földi világot, mint amik más világokon is működnek, és ahogy létrehoztak intelligens és adott esetben kommunikáló civilizációt a Földön, úgy létrehozhattak ilyen civilizációkat máshol is. Tehát a kopernikuszi elfből valamilyen módon nem természettudományos pontossággal, de valamilyen módon kikövetkeztethető az, hogy hát legalábbis erősen megengedi más, mondjuk életformák, civilizációk, kommunikáló civilizációk hát kialakulását. Az első személy, akit idézni szoktak, mint egy Kovács József is idézte az előadásában, a Földön kívüli lényekkel kapcsolatban a tudománytörténetben Giordano Bruno. Szoktuk mondani, hogy hamis alapokról, rossz következtetésekkel is lehet helyes eredményre jutni. Giordano Bruno esetében úgy körülbelül erről kell szólnunk. Ugye Bruno a tudománytörténetnek bár sokszor invokált figurája, de valójában hát nem egy különösebben fényes szereplője. Sőt, tulajdonképpen ő egy sötét ló a tudomány történetben. Kiugrott, domonkos szerzetes volt, ezzel még nem lenne semmi baj tudományos szempontból. A gond az, hogy miért ugrott ki a domonkos szerzetességből, azért, mert egy ezotérikus, panteisztikus, okkult miszticizmusba fordult. Ami, mint természettudományos vezérlő elv, nyilván nem jön szóba, sőt, az ilyenek valók egyenesen a kukába. Tehát Bruno ült a maga panteista misztikájának a közepén, és olyasmikről elmélkedett, hogy a világ maga, nem Isten nem külön van a világtól, hanem a világ maga panteizmus, a világ maga az egyfajta Istennek, végtelen istenségnek a manifestációja, ahogy ez az istenség megfogalmazza magát. És mivel ez az istenség végtelen, ezért a világnak is végtelennek kell lenni. Tehát nem nagyon nagynak, mint ahogy az elején beszéltünk róla, hanem exaktul végtelennek. Tehát nincs vége. És egy végtelen világban, a végtelen számmal akármilyen pici valószínűséget megszorzunk, akkor ugye nyilvánvalóan végtelen emberiségnek létre kellett jönnie. És hát maga Giordano Bruno tulajdonképpen ilyen módon érvelt amellett, hogy kell lenni máshol is. Civilizációknak, ha végtelen a világ, akkor az a naprendszer, az a bolygó, ahol mi élünk, az végtelen kópiába létezik ebbe a végtelen világon, és ezen a végtelen sok bolygón, lehet, hogy nagyon messze vannak egymástól, de végtelen számban reján vannak, ezen kialakult az értelmes civilizáció. Ugye a sötét vonásokat még egy kicsit karikírozzuk Giordano Brunónak a szellemén, például a geometriát is utálta és tagadta. Többek között azért, mert ahogy Jáki Szaniszló megfogalmazta, a geometria tisztasága és pontossága összeegyeztethetetlen volt Giordano Bruno panteista kozmológiájának zagyva homályával. Tehát nem geometriai és tulajdonképpen nem tudományos alapon közelítette meg ezt a kérdést. Az állítás ebben a formában, matematikai formában, viszont hát gyakorlatilag helyes, tehát egy végtelenül ismétlődő, önmagát végtelenszer előállító, önmagának a kópiáját végtelenszer előállító világban végtelen sok emberiségnek kell léteznie. Ha a nagy számok törvényére gondolunk, esetleg azt mondhatnánk, hogy egy valószínűséggel kell másik emberiségnek léteznie egy ilyen módon felépülő világban. Newton hasonló módon érvelt amellett, hogy számos emberiség létrejöhetett a világegyetemben. De Newton érve az kristálytisztán fizikai és kristálytisztán tudományos volt. Newton azt az alapállást fogalmazta meg, nem tőle származik, de a principia matematikai és fizikai tárgyú értekezésben, a modern természettudomány egyfajta alapkövében ezt megállapítja, hogy a fizika törvényei univerzálisak. Ugyanazok a jelenségek, amik a Földön létrejönnek, ugyanazok határozzák meg, mert Földön tapasztalunk, ugyanazok határozzák meg a világegyetem felépülését, szerkezetét, alakulását és sorsát. Hadd idézzem, ha már ilyen szépen kiírtam a principiából, ha az álló csillagok maguk is hasonló rendszerek középpontjai, mint a mi naprendszerünk, ugye ezt már Newton így gondolta, ezek a rendszerek szerkezetre nézve is mind hasonlóan fognak felépülni, és ugyanúgy az egy fennhatósága alá tartoznak. Tehát azt mondja, hogy ha ugyanúgy épülnek fel ezek a távoli naprendszerek, mint a mi naprendszerünk, ugyanazok a törvények határozzák meg, tehát ugyanúgy épülnek föl, akkor adott esetben ott is létre jöhetnek különböző életformák. Az egy ebben a kontextusban azt jelenti, hogy Newton egy kreacionista gondolkodó volt, és ő úgy látta az egész természetet, az egész világegyetemet, hogy egy intelligens lénynek a teremtménye a világegyetem, és amennyiben ezzel a szemüveggel az az olvasat áll, hogy ha ez a lény teremtette meg a világegyetemet, akkor nyilván nem csak egy helyen teremtett emberiséget, hanem számos helyen is teremthetett, mert miért ne? Ez volt az ő elképzelése. Ugye tulajdonképpen a newtoni inercia rendszerben abszolút idő, abszolút tér, és valamiképpen ez a fajta hierarchiája jelenik meg az ő nem fizikai alapú világképének. No tehát, ha összefoglaljuk erre a kérdésre, hogy egyedül vagyunk-e, különböző válaszokat láttunk a tudomány történetében. Ugye Ptolemaiosz vagy a skolasztika azt mondaná erre, hogy igen, egyedül vagyunk, mert a légkörön aluli világ az teljesen különbözik a légkörön felülitől. Ne keressük ennek a világnak a mását sehol. Giordano Bruno azt mondaná, hogy nem vagyunk egyedül, mert a végtelen és végtelenül önhasonló világban végtelen sok emberiség van. Newton azt mondaná, hogy nem vagyunk egyedül, mert minden csillagrendszer hasonló módon épül fel, mint a mi naprendszerünk, és hasonló formák is alakulnak ki körülöttük. Ehhez képest a mai tudomány, ahogy a legelső, vagy mondjuk második dián áttekintettük, mind a két lehetőség mellett fel tud hozni érveket. A fő sodor, tehát amit a legtöbben gondolnak, azt mondja, hogy valószínűleg nem, aztán nem vagyunk egyedül, mert a világ az közel végtelen, és a kopernikuszi elv igaz. Tehát ha úgy tekintenénk magunkat, hogy egyedül vagyunk intelligens forma a világegyetemben, akkor megsértenénk a kopernikuszi elvet. Ami eddig, abból még eddig mindig rosszul jöttünk ki. Tehát nem szabad úgy gondolni magunkra, hogy egyedül vagyunk. Bármilyen módon intelligens, civilizált, kommunikál, már amennyire civilizált, kommunikáló, stb. Létforma a világegyetemben. Szintén a mai tudományban létezik az alternatíva mellett is érv. Az alternatíva azt fogalmazza meg, hogy valószínűleg gyakorlatilag egyedül vagyunk, mert a további civilizációk olyan messzire vannak egymáshoz, egymástól, hogy ha nem fogunk tudni a nyomukra akadni. És ezt egy képlettel is alátámasztja. A Drake egyenlet megfogalmazza azt, hogy nagyon sok civilizáció lehetséges a világegyetemben, és a ritka föld egyenlet pedig arra hívja föl a figyelmünket, hogy a földi civilizáció létrejöttéhez nagyon sok speciális folyamatra volt szükség. Lehet, hogy másként is kialakulhat civilizáció. Minden esetre tudjuk, hogy sok speciális folyamatra volt nálunk szükség. Ezért lehet, hogy a lokális valószínűsége egy élettel vagy civilizációval belakott bolygónak olyan kicsi, hogy gyakorlatilag olyan messze vannak tőlünk, hogy nem fogunk tudni velük kommunikálni. Még egy szempontot hadd emeljek ki. Föl szokták vetni, hogy ha megtalálnánk más civilizációkat, akkor ezzel mondjuk meg lehetne dönteni a vallásnak a világát, és ez az ateista alapállást bizonyítaná. Meg kell mondjam, hogy én ezt az érvelést nem tudom értelmezni. Tehát ugye a tények, hogy most van, vagy nincs, ne is ragozzuk. Tehát ugye azért gondoljunk bele, hogy új kontinensek felfedezése, új benszülött civilizációk, őslakos civilizációk felfedezése, az tulajdonképpen egy hasonló folyamat lenne ahhoz, mint hogyha más bizonyos szempontból hasonló folyamat lenne ahhoz, mint hogyha más bolygókon találnánk életformákat. Úgyhogy az a helyzet, hogy egyházi állásfoglalás azzal kapcsolatban, hogy van még más civilizáció rajtunk kívül, vagy nincs, ilyen nem létezik. Tehát ezt az elképzelést, hogy egyfajta antiteológiai drive van amögött, hogy meg akarjuk keresni a földön kívüli civilizációkat, ezt én úgy gondolom, hogy módszertanilag is akkor teszünk jót magunknak, hogyha ezt elengedjük. A múlt alkalommal látott Drake egyenlet fogalmazza meg azt, hogy a kommunikáló civilizációk száma a világegyetemben az mennyi lehet. Egy egyenlettel megpróbáljuk becsülni. Alulra fölírtam, hogy mik szerepelnek itt szorzatban. Ugye a galaktikus csillagkeletkezési rátát megszorozzuk a bolygóknak a arányával, amennyi bolygórendszer kialakulhat a csillagok körül, egy-egy bolygórendszerben a lakható bolygók átlagos számával, milyen arányban jöhet ezek közül létre élet, ha egyszer kialakult az élet, akkor milyen valószínűséggel, milyen arányban válik intelligenssé, ha már intelligens, milyen arányban fog kommunikálni, és a végén szerepel, hogy mennyi a kommunikáló civilizáció élettartama. És hát a Drake egyenletet már akkor is használták arra, és ma is használják arra, hogy a legjobb tippeinket beírva megmondjuk, hogy szerintünk mennyi kommunikáló civilizáció lehetséges a világegyetemben. Ugye maga az egyenlet nem azért jött létre, hogy ezt a számítást elvégezzük. Maga az egyenlet azért jött létre, hogy a SETI indulásakor, a Földön kívüli civilizációt rádió kommunikációval kereső felmérés indulásakor összeült kutatócsoportok egy konferencián, az első SETI konferencián találjanak egy közös nevezőt. Hogy kerül oda egyszerre egy asztrofizikus, egy kémikus, egy kommunikációs szakember, egy humán antropológus, beszélgessünk arról, hogy lehetnek-e más civilizációk a világegyetemben. És akkor Drake megfogalmazta ezt az egyenletet, és azt rámutatott, hogy itt van a közös nevezőtök. Ebben mindannyian benne szerepeltek, és ez fogja megmutatni, hogy milyen faktorokra van arra szükség, hogy egy kommunikáló civilizációt lássunk a világegyetemben. És hát az elmúlt évtizedekben, mondjuk másfél évtizedben, már mindjárt lassan kettő évtizedben kiderült, hogy a Drake egyenletnek az elején lévő tag, mondjuk a második tag, tehát hogy a bolygó rendszerek gyakorisága a csillagok körül, az egy elég nagy szám. De azt látjuk, hogy hát tulajdonképpen igencsak benépesítik a bolygók a látható világegyetemet. Olyasmi mérésekre kell gondolni, mint a Kepler űrtávcső, csillag előtt elhalad egy bolygó, látjuk elhalványodni a fényét. Nyilván vannak olyan csillagok is, amik előtt nem haladnak el bolygók, és ott nem fogunk ilyen fényváltozást látni. Ha ilyen elhalványodásokat keresünk, ezeket a bolygókat nem fogjuk felfedezni. Ugyanakkor a geometria alapján, Bruno úgy utálta, de nekünk jó jön, tehát geometria alapján ki lehet sakkozni, hogy egy ilyen konfigurációhoz, amikor ismerjük a bolygó meg a csillag távolságát, amit látunk, hány olyan tartozik, amit nem látunk. Ennek a tudományát, hogy ebből kiszámolják ezeknek a darabszámát is, ennek a tudományát hívják az előfordulási gyakoriságok tudomány területének a occurrence, a megfelelő angol terminus erre. Tehát ténylegesen milyen gyakorisággal vannak bolygók a világegyetemben, és kiderült, hogy hát tulajdonképpen meglehetősen gyakoriak a bolygórendszerek. És hát a legelső faktor a Drake egyenletben, mindjárt nagyon izgalmas kérdés, a csillagok keletkezésének gyakorisága a galaxisban. Ugye a Drake egyenlet azzal számol, hogy egy intelligens civilizáció egy csillag körül fog kialakulni, ez valószínűleg így van, de mindenképpen nagyon jelentős energiaforrásokra van szüksége egy életformának ahhoz, hogy létrejöjjön, legkönnyebben ezt egy csillagtól nyeri. Tehát a csillag keletkezés gyakorisága a galaxisban. Mondhatjuk, hogy a Drake egyenletnek tulajdonképpen az első néhány faktora az kísérleti tudománnyá vált napjainkban. A csillag keletkezés is ezek közé tartozik. Különböző égbolt felmérésekkel, ez például a Gaia műholdnak az eredménye, a csillag keletkezések gyakoriságát jól meg tudjuk becsülni. A Gaia azt csinálja, hogy hát értelemszerűen az űrből megfigyeli a világegyetemnek milliárdnyi, tehát galaxisunknak milliárdnyi csillagát, galaxisunknak és kísérő galaxisainknak milliárdnyi csillagát, és hát ezeknek a vizsgálatából egy csomó mindent el tud mondani a galaxis történetével kapcsolatban. Például a csillagkeletkezési gyakoriságokat. És egy relatíve friss eredményük szerint a csillagkeletkezés a galaxisban hát változott az idők során. Ugye mire számítunk? Arra számítunk, hogy csökken. Eleinte egy fiatal galaxisban van egy csomó csillagközi anyag, a csillagközi anyagból keletkeznek a csillagok, de amikor keletkezett egy csillag, akkor a csillagközi anyag fogyott. És amikor már elegendő sok csillag keletkezett, akkor a végén megette a csillagközi anyagot, vagy már csak nagyon kevés lesz, és egy idő után ugye csökkenni fog a csillagoknak a keletkezési gyakorisága, és a végén hát egy nagyon kis értéknél fog ő tulajdonképpen befagyni. És ehhez képest azt látjuk, hogy a galaxisunknak volt egy kezdeti csillagkeletkezési korszaka, 10 milliárd évvel ezelőtt, és néhány milliárd évvel ezelőtt ismét megszaladt a galaxisban a csillag keletkezési ráta, hát mondjuk 5 milliárd évvel ezelőttől kezdődően. Amit interpretálhatunk úgy is, tehát valamilyen módon egy második csillagkeletkezési éra kezdődött a galaxisban, minek az okán, minek a következtében. Például a galaxisok ugye megeszik egymást, tehát egy nagyobb méretű törpegalaxist, ha elnyelt, vagy egy kisebb méretű normál galaxist elnyelt a mi galaxisunk, a két galaxisnak az ütközése, a dinamikai ütközés csillagok ütközésével nem járt, de valójában a csillagkeletkezést az be tudja gyújtani. És a meglévő anyagot, anyagnak a gyorsabb elhasználására készteti a galaxisokat, hát ott meglódul a csillagkeletkezés. A mi naprendszerünk valahol itt alakult ki. Tehát azt gondolnánk, hogy és nyilván ez egy logikus gondolat, hogy arra számítsunk, hogy a naprendszerek, vagy adott esetben az életformáknak teret adó naprendszerek, főleg akkor alakulnak ki, amikor a csillagkeletkezési ráta nagy, de az ábrának az egy érdekes üzenete, hogy vigyázzunk, mert mi épp akkor alakultunk ki, amikor itt a két hupli között voltunk a minimumban. No, de az, hogy az egyik részen, mondjuk azon a területen, ahol egyébként is hajlamos a galaxis csillagok keletkeztetésére, ott történt egy ilyen megugrás, az nem jelenti azt, hogy más részén a galaxisnak ugyanez a folyamat ugyanígy lejátszódott volna. Tehát a galaxis balra, amit látunk, a galaxis külső vidékeire tekintve, az öreg csillagpopulációk közé, ahol már hát elég messze vannak egymástól a csillagok is, meg van még egy-két öreg gömbhalmaz benne, egymástól szintén jó messzire, csillagközi anyag sincs. Ez a hatás, ami itt föllépett, és többlet csillagkeletkezéshez vezetett, ez a galaxisnak a központtól távoli öreg területein már nem következett be. Teljesen értelmezhető az állítás, nem volt csillagközi anyag, tehát nem indult el ebben a hullámban már egy új csillagkeletkezés. De ez azt mutatja, hogy a Drake egyenlet bal oldalán, bal szélén álló faktor, a galaxis csillagkeletkezési rátája, az nem egy szám, hanem az függ attól, hogy mikor kérdezzük, hogy mennyi volt, és hogy hol kérdezzük, hogy mennyi volt a csillagkeletkezési ráta, és itt a nagyságrendi, vagy több nagyságrendi változásokról lehet tulajdonképpen beszélni. Ráadásul, és érdekes sajátossága a Drake egyenletnek, Drake egyenletben az áll, hogy kialakul a civilizáció, kialakul a csillag, a naprendszer, és megszorozzuk a civilizáció élettartamával. Azt úgy működik ez az egyenlet, azt a történetet mondja el nekünk, hogy a kialakuló naprendszerben rögtön megjelenik a kommunikáló civilizáció. És az egészet addig látjuk, amíg a kommunikáló civilizációnak élettartama van. Nyilván ez egy közelítés, de ha azt látjuk, jó közelítés lenne, hogyha időben nagyjából állandó lenne a galaxisban a csillagkeletkezési ráta. Mert akkor mindegy, hogy később alakul ki a civilizáció, vagy rögtön. De mivel ez ennyire képes változni, vagy mint a bal oldalon, ott meg még inkább, annyira képes változni, ezért hát ez a közelítés, ez hát tulajdonképpen a Drake egyenletet nem fogja megváltoztatni, az egy nagyon jó kis egyenlet, lehet róla rengeteget beszélni, és sokat lehet belőle tanulni, de azt üzeni, hogy az az L-faktor az igencsak elnagyolt módon kerül be az egyenletbe. Tehát az is szempont, mondjuk ha ilyen módon akarnánk megbecsülni a galaxisban jelenleg lévő kommunikáló életformák számát, az is szempont, hogy mennyi idő kell egy civilizáció kialakulásáig, és nem csak az a kérdés, hogy mennyi ideig tart annak a civilizációnak a kommunikáló élettartama. No, a rengeteg bolygó, amit látunk, amikor kitekintünk egy elég jó távcsővel a világegyetemre, hogyan oszlanak el? Találunk-e közöttük olyat, mint a mi Földünk? Hát nyilván ez szigorúság kérdése, tehát az ember megkérdezhetné, hogy találunk-e hasonló embert egy másik emberhez. Most kifejezetten Madács Imrét emlegettük, tehát hogy ilyen módon semmilyen módon ne vetüljön ránk az a vád, hogy élő embereket exponálunk itt, tehát még legyen Madács Imre a példa. Találunk-e még egy olyan embert a világegyetemben, találunk-e még egy olyan embert a Földön, mint Madács Imre? Nyilván kicsit hasonlót lehet, hogy fogunk találni. Tehát a hosszú, hegyesbajszú, szomorkás, kopaszodó, vékony testalkatú, intelligens, irodalomkedvelő férfit, ha így definiáljuk, hogy Madács Imre hasonmása, ilyet fogunk találni. Ha azt mondjuk, hogy olyan szemét keresünk, aki, és többek között leül és megírja az ember tragédiáját, akkor meg nem fogunk találni Madács Imrének hasonmását az emberiség között. Nyilván egyértelmű, amikor a földhöz hasonló égi testeket keressük, akkor is ugyanebben a cipőben járunk. Tehát mennyire legyen hasonló a földhöz? A tömege legyen hasonló? A naptípusú, vagy naphoz hasonló csillag körül keringjen? Olyan távolságban, mint ahogy a föld kering a nap körül? Egy napig tartson rajta, egy földi napig, 24 földi óráig tartson rajta egy nap? Körülbelül egy harmad része legyen szárazföld, két harmad része meg vízborítású. Tehát számos módon lehet definiálni a föld analógokat. Na most a bolygók méretének az eloszlását ezen az ábrán látjuk. A hosszú expozé után azt kell látnunk, hogy a dolog még nem tartott, hogy rigorózusan mérlegeljük a számba vehető föld analógoknak a megítélését, mennyire földszerűek ők. Ugyanis a detektálási határ az egy föld méret körül, vagy esetleg picit fölötte véget ér. Vannak olyan bolygók, a földnél kisebbek is látjuk, félföldméretű bolygóról is tudunk, amit láttunk, de ott már olyan kis arányát találjuk meg ezeknek a bolygóknak, hogy ezt a geometriai dolgot, amit az elején beszéltünk, az okkurencia analízist, ugye, ezt nem lehet megcsinálni, mert nagyon kevés ez a példa. És akkora hibája van, hogy óriási hibával lehetne ezt megbecsülni. Várunk még, nem tesszük erre az ábrára, várunk további detektálásokra a meglévő műszerekkel, előre tekintünk a jövő műszerei felé, majd mondjuk 10-15-20 év múlva ezt a részt is be fogja borítani az ismeretünk. Na de hát itt azt látjuk, hogy mennyi az előfordulási gyakorisága a különböző méretű bolygóknak a csillagok körül. És hát azt látjuk, hogy azért meglehetősen sok, tehát ott ilyen tizedes mértékű számokat lehet olvasni. És hát ez is egy tisztított minta, nem szerepelnek benne forró Jupiterek, amik itt vannak, nagyon közel keringenek a csillaghoz Jupiter méretű óriás bolygók. Na, nagyon távol keringő Jupitereket meg azért nem látjuk, mert kihagyták a statisztikából, itt csak a 100 napos keringésű pályánál közelebb eső bolygókról beszélünk. Na, minden esetre azt látjuk, hogy már közel vagyunk ahhoz, hogy meg tudjuk mondani, hogy föld analóg milyen gyakori lehet a világegyetemben, de még nem vagyunk exaktul ott. Ezek a bolygók, amiket itt látunk, ilyen másfél föld méret körül, a szuperföldek, azért úgy gondoljuk, hogy igencsak hasonlíthatnak a mi földünkhöz. Összetételük alapján ezek főleg kőzetes égitestek, lehet rajtuk valamennyi légkör, lehet rajtuk valamennyi víz. Az is egy szempont, hogy mennyi víz van rajtuk, ha tudom én, a 600 kilométeres vastagságú óceán borít egy bolygót, vagy esetleg 4000 kilométer mély óceán, ki tudja, hogy abban létre tud-e jönni életforma, nem tudjuk. A Földön, amit láttunk, a sekélyebb vizekben gyakoriak, ugye a vízben kialakult életformák. Tehát ez egy más, teljesen biológiai szempontból is egy más környezet. Tehát ahogy egyre jobbra megyünk, egyre mélyebbek lesznek az óceánok, de ezek közt, főleg a bal szélen, azért olyan bolygók is vannak, ahol kontinensek vannak a bolygókon. Tehát kontinens, mellette víz, az egész fölött légkör, és ráadásul ezek hajlamosak, van köztük olyan, ami olyan távolságba kering a csillag körül, hogy még a klíma is kedvező. És ezekből a bolygókból, ezek a lakható bolygók, ezekből a bolygókból jelenleg 59 rendszert sorol föl a Wikipédia. De nyilván ezt néhány hetente, havonta bővül. Ugye megszokta írni a média, hogy most már biztos, vagy évente kétszer, most már biztos megtalálták a Földnek az ikertestvérét. Bizonyos szempontból ezek a bolygók a Földnek az ikertestvérei. Hiszen olyan szuperföldek, amik a csillaguktól olyan távolságra keringenek, olyan klimatikus viszonyok között, hogy folyékony víz lehetséges az ő felszínükön. És akkor ennek örülhetünk, mert azt mondjuk, hogy immár látunk 59 bolygót, ha szeretjük a pontos számokat, vagy mondhatjuk, hogy közel 60 bolygót látunk, közel 60 szuperföldet látunk, amin azt gondoljuk, hogy van folyékony víz. És ezen a közel 60 bolygón elkezdhetünk gondolkodni arról, hogy egyéb feltételei is adottak-e az élet kialakulásának, kialakulhat-e, kialakulhatott-e valamikor valamiféle élet. A rossz hír a gazda csillagok. Ezek ugyanis, ezek a bolygók elsősorban, amiket ismerünk, ezek a élhető bolygók, elsősorban kis tömegű, a napnál sokkal kisebb tömegű, hűvös csillagok körül keringenek. És ezek a napnál sokkal kisebb tömegű hűvös csillagok, ezek híresek arról, hogy nagy, hát a napkitöréshez hasonló jelenségeket mutatnak be, tehát mondjuk csillagkitöréseket. Flareknek szoktuk ezt nevezni. Tehát a csillag légköre felső részén, a csillag fotoszférája fölött, a csillagok erős mágneses terében lebegő mindenféle anyag, ritka anyagfelhők egyszer csak két irányba kitörnek, egyrészt kifelé, ez a kisebbik baj, másrészt a csillag, de az se jó, másrészt a csillag felé, az se jó. Az egész robbanásnak, ahogy kirepül, meg ahogy becsapódik, van egy nagy ultraibolya villanása. És ez az ultraibolya villanás, ez elegendő ahhoz, hogy a légkört elbontsa, például azt az ózon réteget, ami a mi földünket is megvédi az ultraibolya sugárzástól, egy elegendően nagy flare, ami ezeken a csillagokon azért gyakran előfordul, el tudja tüntetni. Úgyhogy arra számítunk, arra kell számítanunk, hogy azok a bolygók, amik ebben a táblázatban szerepelnek, azok olyan légköri viszonyokat testesítenek meg, ahol a ultraibolya sugárzás igencsak eléri a felszínt. Ami az élő szervezetek számára azért nem annyira jó hír. Másik kérdés, hogy nem is volt még nagyon esélyünk arra, hogy ezeknél nagyobb tömegű csillagok körül felfedezzünk földszerű bolygókat, szuperföldeket. Egész egyszerűen minél nagyobb tömegű a csillag, annál nagyobb tömegű pályára kell tenni a bolygót ahhoz, hogy kellemes klíma legyen azon a bolygón. Tehát a naphoz hasonló tömegű csillagoknál értelemszerűen egy év lenne a keringési idő. Most egy éves keringési periódusú bolygót ezzel a technikával átvonult, meg majd legközelebb jövő ilyenkor fog, ezt nagyon nehéz megtalálni. Nem lehetetlen, de nagyon nehéz. És mivel még nem vagyunk ott, még nincs akkora lefedése a bolygókereső programoknak időben, hogy a nagyobb tömegű csillagoknak az életzónába keringő bolygóit megtaláljuk, ezért még azt, hogy a naphoz inkább hasonló csillagok körül keringő bolygókkal mi újság van, azt még nem tudjuk. De ez is egy olyan kérdés, amit pár év múlva egyre inkább meg fogunk tudni válaszolni. Tehát a lakhatóságnak három feltételét szokták megfogalmazni, ezek közül beszéltünk már a folyékony víz, mindenről beszéltünk, a folyékony vízről. A másik iskola, itt több iskola van, hát azt hiszem, hogy szofisztikáltabb iskola arról szokott beszélni, hogy nem folyékony víznek kell lenni a felszínen, hanem folyékony víznek is, meg jeges területeknek is. Mert a Földünkre gondolva a megfutó üvegházhatás azt jelenti, hogy néhány fokkal változna a Föld átlaghőmérséklete a jelenlegihez képest, mondjuk 10-zel, akkor már már esetleg annyi pára kerülne a légkörbe, a befagyott metán felszabadulna, mi egyéb, hogy onnantól kezdve az még nem jelenti azt, hogy megsülünk, de elindít egy olyan üvegház megfutást, egy megfutó üvegházhatást, aminek a vége az lesz, hogy megsülünk. Tehát nem csak akkor sül meg az élőlény a bolygón, hogyha az egész üvegházhatás, meg az egész besugárzás, meg az üvegházhatás az olyan, hogy hát nagyon meleg van, de azért még itt el tudjuk viselni a hőmérsékletet éppen, hanem az a helyzet, hogy amikor ez van, hogy már az elviselhetőség határát súrolja a hőmérséklet, akkor már benne vagyunk a megfutó üvegházhatásban, és ott már ne számítsunk arra, hogy tartósan kialakulhat stabil klíma, ami az életet támogatni tudja. Úgyhogy ilyen szempontból esetleg felvethető, hogy legyen fagyott állapotú víz is a felszínen. És hát beszéltünk a stabil, nyugodt környezet hatásáról, a csillagok hatásáról. Minden esetre ahhoz, hogy mi kialakuljunk, ugye a világegyetem főleg hidrogénből és héliumból áll, mi pedig nem hidrogén és hélium vagyunk. Sok víz van bennünk, a vízben vannak hidrogén atomok, de oxigén atomok is vannak. Tehát ahhoz, hogy kialakuljanak életformák, ahhoz az is kell, hogy azok az elemek, amik nem hidrogén és nem hélium, azok is elegendő számban jelen legyenek egy naprendszerben, vagy bolygókon. És ez az ábra azt mutatja, hogy a különböző elemeknek mi a kozmikus eredete, általában kisebb, vagy sárga és zöld, kisebb és nagyobb tömegű csillagok halálából kerül a világegyetem csillag keletkezési területeire olyan elemeknek az utánpótlása, amik itt vannak fönt, amiket mi szeretünk, mert szükséges ahhoz, hogy mi létrejöjjünk.
Az előadás felvétele 2022-ben készült. Ezúton is köszönjük a segítségét az obszervatórium munkatársainak.